rakott. Sorsok és alkotások, programok és kihívások, művek és életművek, ügyek és csalafintaságok, sok finomság, amit az idő egymásra rakott. A műsorvezető
Kollát György. Jó estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak. A mikrofonnál valóban Kollát György. A mai amatőr óra a közpolitika boszorkány konyhájával, a parlamenttel foglalkozik. Futball hasonlattal, a Manchester United-ével kezdünk. A tisztelt ház nem az álmok színháza, bár vörös ördögöt ott is szoktak a falra festeni. Történeti visszatekintéssel lesz az elején. Sok ugyanis a félreértés, a hamis képzelgés, a nosztalgikus összehasonlítás a parlament témájában. Idézzünk Montesquieu-től és Mixáttól is egy-egy gondolatot, majd elemezzük a rendszerváltás óta folyamatosan, ám sok kritikával működő országgyűlés szerepét, szereplőit és élő gyakorlatát. Értékeljük a parlament alkotmányos funkcióit, a törvényalkotástól, a kormányzás ellenőrzésén át a személyügyek eldöntéséig. Talán eljutunk a végkövetkeztetésig, vajon a színtér, az intézmény a hibás, vagy az jó volna, bár sokan kihasználják, felkészületlenül hamisan játszanak benne. Szabad a parlamenti képviselő mandátum, tehát bármit szabad vele megtenni? Kitekintünk a parlamentarizmus és a modernizáció együttes kihívásaira, megkerülhetetlen honi téma a vajúdó alkotmányozás, és benne például a második kamara ötlete, és ami még valódi vagy álkérdésként a tisztelt ház asztalát illeti. Így például, hol van az alkotmányozó, alaptörvényt hozó hatalom alanya és tárgya, mi a népszuverenitás a 21. század Európájában, kelet vagy nyugat felé görbül-e a közjog iránytűje, jobb-e a központosítás, például egy de jure vagy de facto félelnöki rendszer, mint bármi más. Fél időben megemlékezünk a 62 éves, tehát már nyugdíjaskorú, mégsem inaktív ENSZ emberi jogok nyilatkozatáról és napjáról. Most is lesz játékos agytorna feladványa hallgatónak, remélhetőleg mindezek érdekes és derűs megjelenítését előmozdítja egy üdültelen friss gondolkodású, kreatív egyetemi oktató és kutató. Az emberi jogi napi megemlékezés sem öregesen, nem kötelességszerűen tudjuk le, hanem egy tehetséges végzős joghallgatóra bízzuk. Sokan gondolják azt, hogy a népes és nagyhatalmú testület által nyilvánosan folyó politizálás, egyezkedés már maga a parlamentarizmus. Az ókori aténi demokráciára gondolnak, vagy az SPQR jellel ma is Rómában itt-ott látható, felidézhető szenátusi szócsatákat veszik alapul tévesen. De van a Magna Carta, vagy az aranybulla köré szerveződő sóvárgás az igazi, az ősi parlamentarizmus iránt, ez is hibás anakronizmus. Alkotmányjogi tankönyv idézet következik, Montesquieu-ről írja a tankönyv, őt idézi. Szabad államban a nép egészét illeti a törvényhozó hatalom. A nagy államokban azonban keresztül vihetetlen a közvetlen törvényhozás. Ezért, amit a nép nem tud maga megtenni, azt az általa választott képviselő útján kell megtennie. Tankönyv, idézet, a polgári fejlődés tehát Montesquieu-t igazolta. Idézet bezárva. Mixát Kálmán az 1886-ban megjelent, a Tisztelt Ház című munkája, brilliáns szellemes munkájának a 14. oldalán ezt írja. Mesterségük szerint felosztva legtöbb jut be a házba azokból, akik semmi mesterséget nem tanultak. Azután a prókátorok, mármint a jogászok következnek, ezekből mindig van 40, az újságírókból körülbelül 40-50, papokból 25, mágnásokból 40-50, a legnagyobb rész mégis a gentry teszi ki. A gentry attitűd, mintha ma is ismerős volna, fenn az ernyő, nincsen kas. Ezek voltak a boldog békeidők. Modern ellensúlyként nem tévesztendő össze az egyensúlyjal, Schmidt Péter, nem Pál, alkotmányjogász professzor, professzor emeritus, volt alkotmánybírót idézem, 2004-ben készített vele egy interjút Pünkösdi Árpád, ő a következőket mondta. A parlamentarizmus Európában csak a 19. század második felében, de főképp az első világháború után válik általánossá. Ennek oka már nem a király és a képviselet közötti hatalmi harc volt, mint Angliában, hanem a modern szervezett pártok létrejötte. Kulcstényező tehát a modern, a pártok által kifejezett politikai képviselet. Konklúzió Schmidt Pétertől a parlamentáris rendszer még mindig a hatalommegosztás elvén áll, sőt tehetjük hozzá, az Amerikai Egyesült Államokban a prezidenciális rendszerben is hatalommegosztás működik. A bevezetés zárásaként idézek egy látnoki dilemmát az alkotmányi tankönyv 310. oldaláról, íme. Elvileg meglehetősen nehéz különbséget tenni egyrésztről a hatékony kormányzás feltételeit biztosító demokratikus parlamentarizmus, másrésztről a gyakran kormányozhatatlanságot előidéző és ezáltal esetleg tekintélyuralmi viszonyok megteremtését lehetővé tevő nemzetgyűlési kormányforma között nemzetgyűlési írják. Az alkotmányi elrendezés látszólag itt is, ott is ugyanaz vagy hasonló. Megjegyzés, az új alkotmánykoncepció munkaanyaga jobbára a politikai nemzet alkotmányozó fogalmával operál, és nem kulturális nemzettel. A további lényeges elemzésre és a főbb következtetések levonására dr. Szente Zoltán jogászt, egyetemi docens urat kérem meg, és köszöntöm is itt a stúdióban. Szervusz, kollega!
Szervusz!
Szervusz. A hallgató nevében is köszöntelek, és köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Rövidesen visszatérünk az adás bevezető gondolataihoz, ám előbb még a szünet előtt következik a vendég szokásos, derűs bemutatása. Szerény misszió, hogy a tudomány és az oktatás ifjú kiválóságait a stúdióba meghívjam, módot adva igényes szakmai névjegyük bemutatására. Szente Zoltánra is igaz, hogy a közjogászok ismerik és nagyra tartják munkásságát, de a falakon túl kevesen ismerik és keveset tudnak róla. Három jellemző Szente Zoltánról. Egy. Az övénél imponálóbb szakmai nacionálét én nem olvastam az utóbbi 10 évben. Aktivitása teljesítménye felír 2-3 megfáradt professzor együttes eredményével az alkotmányjog, a közigazgatás és az alkotmányos jogtörténet, az alkalmazott jogtörténet terén. Második dolog. Egy hónapja a tisztelt ház felsőházi termében 12 előadó beszélt az elképzelt második kamara létjogosultságáról, jobbára inkább annak buktatóiról. Élő szóban a legszellemesebb, a leginkább eredeti pengés előadás Szente Zoltáné volt a 6 jó előadásból. A 12-ből volt 6 jó előadás, szerintem a legjobb az Zolié volt. Pár héttel ezelőtt, ez a harmadik dolog, Szente Zoltán pályázatot készített az MTA doktori cím elérésére. Ambíció és tehetség tehát van hozzá. Ez fontos, de több is kell. A folytonos jelenlét. A közjog, a közbeszéd naponta formáló politika lenyomata, sorvezetője görbetükre. Benne nyilvánosan jelen kell lenni, ha az ember igazán hatni akar, ha számára nem csupán felhőjáték a tudomány. Motto, Szolnokról Alföldről származik, nem elég csak tojást tojni, kotkodálni is kell hozzá. Szente Zoltán ma ismét belép a kapun, ahol a nagypályás játék folyik, és akkor mindjárt mond Zoli, ha lehet 2-3 mondattal, mi a jó és mi a rossz a tisztelt házban?
Hát köszönöm szépen, attól tartok, hogy túlértékelsz azért. De ami a kérdést illeti, hát nagyon röviden azt gondolom, hogy jó az, hogy egyáltalán működik a parlament. Most már ugye rendszerváltás óta 6 szabad választás volt ebben az országban, és 5 alkalommal kormányváltó választást tartottak. És többé-kevésbé ellátja az alkotmányos funkcióit. Ami rossz, kis túlzással az ahogyan működik, szerintem sokkal hatékonyabban is működhetne az országgyűlés, és azt is gondolom, hogy sokkal intenzívebb és erősebb politikai szerepet tölthetne be a magyar politikai rendszerben.
Monzoli, a parlament kinőheti a gyermekbetegségeit, vagy a problémák manifesztálódnak? Mit látsz, jó irányba megy, vagy a nehézségek növekedésével számolhatunk?
Én az utóbbi időben egy kicsit pesszimista vagyok, az az igazság. Azt gondolom, hogy óriási volt a fejlődés, amit az első évtizedben megtett a
magyar eufória is övezte, tehát jó volt parlamentet nézni,
úgy
látni.
Úgy van. Hogy hogyan erről talán még tudunk majd beszélni. És azt is gondolom, hogy amit meg lehetett tenni az intézményi jogi környezetet illetően, azt megtette a Magyarországgyűlés, ezek kialakultak. Most egy picit megrekedni látszik a fejlődés, úgy látom, hogy ezeket a kereteket a jelenlegi politikai kultúra nem, mondjuk úgy nem optimális módon tölti.
Ide fogunk visszatérni rövid szünet után, most közszolgálati kereskedelmi szünetet tartunk, de jövünk vissza, folytatunk, tehát nem sokára rakott Szente Zoltánnal, viszont átadjuk a szünetnek a szót.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Folytatódik tehát a műsor, kódneve rakott, vendégünk Szente Zoltán, a bevezetőköz kapcsolunk vissza. Mondd Zoli, jogtörténészként milyen párhuzamot, különbséget látsz az egykor és a mai országgyűlések, a parlamentáris rendszerek között? Mi a lényeg a régi és a mostani parlamentáris között? Akár a világban, akár Magyarországon.
Hát nézze, nagyon érdekes, éppen tegnap voltam egy szakmai vitán, amelynek a témája az volt, hogy a dualizmus korában Magyarországon valóságos parlamentarizmus volt-e, egy történészvita volt, és hát tulajdonképpen az volt a végkicsengése, hogy elindult egy komoly parlamentáris fejlődés, de megrekedt ez a fejlődés. Mikor? Nem ment végbe a dualizmus válságával nagyjából az 1880-as, 90-es években.
A mixáti időkben tulajdonképpen.
Pontosan a mixáti időkben nem alakult ki egy tiszta parlamentarizmus. Hegemon pártrendszer jött létre, egy korlátozott parlamentarizmus, tehát nagy tisztelettel visszatekintve, hiszen én ezzel foglalkozom többek között, nagy tisztelettel visszatekintve a magyar történeti hagyományokra, jobb volna, ha ezeket a korlátokat nem ismételnénk, meg azokat a hibákat, hanem egy tiszta formájú, nyugatias parlamentarizmus alakulnak.
Mennyire érdekes, amit mondasz, az mindjárt egy átkötés. Nálunk diéta is volt az országgyűlés neve, üzen valamit az az érzékletes szó a mának. Diétázni kell? Most ugye 386 a parlamenti képviselők jelenlegi száma, de ez 200 plusz 13 lesz. Érdemített ez a szűkítés, vagy ilyen ócsítás számmisztik a dolog? Hogyan látod? A kisebb parlament önérték, vagy hogy kell ezt értékelni?
Hát nézd, az én véleményem ebben a kérdésben az, hogy egy 200, vagy ugye legfeljebb 213 fős országgyűlés, az épp oly kevéssé alkalmas mondjuk arra, hogy operatív testület legyen, mint egy 386 fős testület. Nyilvánvalóan ennek inkább ez egy szimbolikus lépés, hogy az állam, nem tudom.
Önmagán kezdje a takarékosságot.
Úgy van, pontosan. Most ezzel kapcsolatban azért hadd jegyezze meg azt, hogy más országok is foglalkoznak ezzel, és esetleg más szimbolikus tartalmakat követnek.
Mondanál példát?
Igen, mondanék egy példát, a Nagy-Britanniát, az Egyesült Királyságot, ahol a második világháború idején bombatalálat ért az alsóházi termet, és a nagy rész elpusztult. És ugye felmerült a kérdés, hogy hogyan építsék újra az alsóházi termet, milyen berendezéssel, és az a döntés született, hogy megőriznék azt a brit hagyományt, hogy sokkal kevesebb parlamenti helyet építenek, mint ahány az alsóház létszáma. Igen. Több mint százvalahány képviselőnek nem lenne helye, ha egyszerre betódulnának az alsóházi terembe. És hogy miért van ez? Ugye ez a Churchillnek van erre vonatkozóan egy indoklása, és ő fejti ki azt valahol, hogy egészen más egy parlamenti vitában, szabadon, papír nélkül beszélni, egy zsúfolt házban, amikor minden szem rá szegeződik, és azonnali visszajelzéseket kap, mint egy nagy üres hodályba, egy Kongó teremben, mert egy ilyen helyen, amikor zsúfolt, tele van a hely, akkor minden szónak a jelentősége felértékelődik.
Élesbe történik a dolog. Szinte karnyújtásra vannak egymástól a két
van,
oldal
képviselői. Gondolj bele, nálunk ugye csökkentik az országgyűlés létszámát, viszont a Magyarországházban mind a két kamarának az ülésterme úgy van kialakítva, a képviselőház és a felsőházi ülésterem is, hogy ott több mint 400 képviselőnek van helye. Ugye ebben az
plusz karzat, meg emeletek, de az már a publikumé, persze.
Ugye a történeti országgyűlés már ebben az épületben leghosszabb ideig 437 képviselővel működött. Ez azt jelenti, ugye az új szabálynál, hogyha minden képviselő jelen lesz, amire nem igen lesz majd példa, csak egyszer-kétszer, tehát legjobb esetben is csak félház lesz.
Igen. A látvány nem lesz valami épületes.
Hát nem lesz.
Igen. Ez érdekes, amit elmondtál, nem is hallottam. Menjünk egy picit tovább. 20 éve van rendszerváltó parlamentünk. Hogy értékelnéd ezt a 20 évet? Már néhány mondatot mondtál róla, de szerintem kifejtőbb mondatokat is hallhatunk tőled.
Pontosan, igen. Ugye az előbb említettem, hogy a jogi intézményi környezet az szofisztikált, jól kidolgozott, véleményem szerint megfelel a nyugat-európai parlamenti normáknak. Inkább azzal van szerintem probléma, hogy mi történik házon belül. Tehát a politikai kultúra, az alkotmányos kultúrával van a probléma. ha biztos ismered ezt a mondást, az ókori római szenátus jelmezték úgy, hogy a szenátorok jó emberek, de a szenátus egy gonosz bestia. Igen, ugye, és egy picit néha nekem is ez az érzése, hogy amint a képviselők beülnek a frakcióikba, ott elkezdődik egy ilyen időnként egészen irracionális szembenállás. Most én ugye összehasonlító alkotmányjoggal is foglalkozom, elsősorban nyugat-európai parlamentekkel, és e tekintetben úgy látom teljesen más a parlamenti kultúra. Tehát úgy van, úgy képesek a pártok együttműködésre, alkalmi együttműködésre, hogy eközben megtartják a politikai távolságot. Nálunk úgy néz ki, hogy valami fajta együttműködés az meghátrálás vagy árulásnak számít. Igen.
Mennyire igazad, ugyanezt láttam a finn parlamentben, és ott mondtak egy érdekes mondatot, hogy mi tudunk ellenségeskedés nélkül szakmai politikai ellenfelek lenni. Ez nálunk mind a kicsit nehezebben menne még.
Igen. Egyéb iránt a parlament teljesítmény szerintem a fő funkcióin keresztül lehet leginkább értékelni.
Így van. Egy-egy mondatot, Zoli, törvényalkotásról, kormány ellenőrzéséről, személyügyekről.
Igen.
Tudom, nagyon nehéz egy mondata.
Igen, törvényalkotás, ugye itt teljesen új időszámítás kezdődött, csak egy adattal, ha lehet ezt szemléltetni, a rendszerváltás megelőző 40 évben, 1949 és 90 között, összesen kb. 300 törvényt alkotott a Magyarországgyűlés.
Most két év alatt körülbelül.
1990 és 2010 között, tehát a rendszerváltás óta körülbelül 2600 törvény. Na most ugye itt nem a mennyiség számít. Egyébként vannak parlamentek, ahol több, például az amerikai kongresszusban több törvényt fogadnak el úgy, hogy ott még tagállami törvényalkotás is
fog. Igen.
Na most, ami igazából érdekes szerintem, 2600 törvény durván, csak nem a fele ezeknek a törvényeknek, törvényt módosító törvény. Tehát egy olyan törvény, ami nem új jogalkotás, hanem hozzá kellett nyúlni valamilyen okból egy korábbi.
De ez minőségi problémát is jelezhet.
Pontosan azt jelez szerintem, jogalkotási probléma.
Igen, Zoli, mindig előjön ilyen műsorokban. Frakció, mandátumszabadság, visszahívhatóság. Mit gondolsz ezekről?
Hát nézd, azt gondolom, hogy ez nem lehet megoldás. Nem azért nem lehet megoldás, mert a modern alkotmányos demokráciákban nincsen erre példa, alsóházakban nincsen erre példa, hanem azért, mert ez destabilizálna a képviseletet. Tehát ha vissza lehetne hívni. Igen. Azt gondolom, az történne, hogy, vagy legalábbis nagy lenne a veszélye, a kockázata annak, hogy egyes radikális csoportok állandóan megpróbálnák.
Nyomásat. Célzott lövéssel lőnék ki azokat, akik nem tetszenek, bizony.
Igen, na most
ez a Cservenkáni effektus, ugye annak idején a...
Igen, csak akkor más volt a kontextus, ugye?
Így van, persze. Igen, igen.
Aha. Na most ugye nem is olyan lehetne egyébként szerintem magyarázni, vagy igazolni. A probléma, az elvi probléma mondjuk a visszaélés mögött az, hogy ugye ennek az lenne a logikája, hogyha a képviselő nem a választói érdekének az érdekeit képviseli a valóságban, nosza, hívjuk vissza, és válaszunk egy jobbat helyette. A probléma az, hogy egy plurális politikai rendszerben és társadalomban egy választókerületnek nincsen egységes akarata.
Bizony.
Tehát nincs, ami mindenki egyetértene. Épp ezért ez a lényeg a szabad mandátumnak, hogy rábízzuk a képviselő lelkiismeretére, politikai hovatartozására, és 4 év múlva megítéljük, hogy egyetértünk ezzel.
Bizony. Hogy mennyire igaz az a kiegészítés tartozik ide, hogy bárhogyan is választották meg egyéni választókerületben, pártlistán vagy országos listán, ő a köz érdekében tevékenykedik, az egész ország érdekében jár. Nyilván figyel a választókerületére, mert akarja, hogy megválasszák, de nem csak oda kötődik, nem kötődhet csupán oda.
Úgy van, ez teljesen
így van. Parlamenttel kapcsolatban még frakció és a képviselői szabadság. Mennyire gyakorol nyomást, erős nyomást a frakció a képviselőre? Nem túlzás ez? Mi alkotmányok azt tanítjuk, hogy a képviselő mandátum lelkiismeretek tartozik felül, de hát az a frakció sokszor büntet nem csak a jelenlét hiányáért, hanem az úgynevezett félreszavazásért. Mit gondolsz erről? Lehet összhangot teremteni a frakció fegyelem és a képviselői meggyőződés között?
Szerintem igen, ez egy nehéz probléma, és nem csak nálunk vitatkoznak, nem csak nálunk jelent ez gondot, hanem más, sokkal régebbi demokráciákban is. Nos, az biztos, hogy a képviselői mandátum szabad jellegéből kifolyólag, a képviselő jogilag nincsen kötve a frakcióhoz. Tehát ez, ami nálunk történt kisgazdáknál, MDF-nél, még máshol is, ugye, Bianco szerződést aláírtak, meg nem tudom, mi visszafizetnek hány millió forintot, ennek jogi érvénye nincsen. Igen. Más kérdés az, hogy nem is feltétlenül van erre szükség. A valóság az, hogy igen erősen kötődnek. Szerintem már túl erősen, ez nekem régi problémám a frakciókhoz, illetve a párt központokhoz, amiről ugyanakkor azt gondolom, hogy ezek nélkül modern parlament úgy van. Nem lehetséges.
Tehát
ezek
a több párti parlament nem lehet ezt kiiktatni.
Ezek becsatornázzák a közakaratot, a millióféle egyéni érdeket, szelektálnak, és csak így teszik kezelhetővé. Ez aztán, az megint csak is elnézés, hogy mindig idejük adok vissza, de nekem tényleg ez a fixa ideám, ez a politikai kultúra, igen, fejlettsége dönt.
Igen, finom hangolás kell mindkét oldalról, olyan frakciófegyelem, ami hatékony, anélkül a képviselőből mamelukat csinálnak.
Ha megengedsz ezzel kapcsolatban egy megjegyzés, mert egy vagy két éve jelent meg egy átfogó, összehasonlító elemzés a legfrissebb kutatási eredményekre a nyugat-európai parlamentekkel kapcsolatban, és az többek között azt hozta ki, hogy bár látszólag a nyugat-európai parlamentek is hasonlóak a mieinkhez, tehát úgy tűnik nagyon erős a frakciók befolyás és a kormány többség, mamelukok ülnek,
igen,
ugye a már mixátszóval szavazógépezet. Mégis a kutatások ahhoz az eredményhez vezettek, ez azért van így, mert mielőtt oda került volna az ügy, valójában a kormány és a saját kormánypárti frakciói között igen komoly és intenzív egyeztetés van, amely folyamatban egyébként a parlamenti frakciónak igenis van szava.
Ellentétben a magyar szokásokkal, a rendszerváltás 20 éve, ahol bizony sokszor a kormány és a frakciók két kapura kiabálnak.
Igen,
nem sokan egyeztetnek egymással.
Igen, meg nálunk úgy látszik, hogy az nem feltétlenül érvényesül, mert néha a kormánypárt képviselők is jelzik, hogy ők sem nagyon ismerték azt az ügyet, amiben szavaznak.
Ismét tartunk egy rövid szünetet, hírek következnek, de aztán folytatódik a Rakott Szente Zoltánnal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Folytatódik tehát a műsorunk, vendége Szente Zoltán, és most már, ha jól látom, telefonon Pásztor Emese, 5 éves ELTE joghallgató is. 1948. december 10-én az ENSZ közgyűlésén elfogadták az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot, ezért is így vált december 10-e az emberi jogok világnapjává. Jó estét, kollégina! Kezdjétsokom. Köszöntöm Önt. Mindjárt az első kérdés. Ön szerint az emberi jogok napja modern, élő, emlékeztető, vagy olyan, mint március 8 a Nemzetközi Nők napja? Mit gondol erről?
Igen, hát én úgy gondolom, hogy mindenképpen modern és élő. Az az igen sajnálatos, hogy kevéssé van jelen a köztudatban. Nagy összegben mernék arra fogadni, hogy jóval többen tartják a Valentin napot, mint akárhányan. Egyáltalán hallottak az emberi jogok napjáról.
Ez érdekes egybenet, és nagyon jó.
Gyakorló jogászoknak, uram, bocsánat, politikusoknak lenne szerintem abban nagy a felelőssége, hogy ez elterjedjen és valóban beépüljön a köztudatba.
Igen. A második kérdés. Ünnepelünk december 10-én, vagy ezáltal is, a nap által újra és újra emlékeztetünk arra, hogy a Föld 6 milliárd emberének zöme nem él egyenlő jogokban és méltóságban. Mit lát ön olvasmányaiban, tanulmányaiban?
Úgy gondolom, hogy az ünneplés az azt jelenteni, hogy itt nálunk minden rendben van, tehát hátradőlhetünk, mert nincsen teendő. Hát ez nyilvánvalóan nincsen így. Ahogyan a karácsony sem arra való, hogy a szeretteinkkel azon az egyetlen egy napon foglalkozzunk, nyilván az emberi jogok napja is csak akkor ér valamit, hogyha minden nap az emberi jogok napja. Nem gondolnám, hogy alappal mutogathatunk a harmadik világra, mert hát talán Nyugat-Európához képest Magyarországnak is nagyon nagy hiányosságai vannak. Sokan nem ismerik az emberi jogokat, és hát a jogok tudatosításának szintje is szerintem messze elmarad a kívánatostól.
Bizony. Mindehhez képest lehetünk optimisták, javulhat a helyzet, vagy helyben járunk, vagy akár még romlik is. Mit prognosztizál ön ebben?
Hát fiatal joghallgatóként képtelen vagyok optimista lenni. Hát a nemzetközi szervezetek munkája, egyáltalán azok a dokumentumok, amik ezeknek keretében létrejöttek, vagy az, hogy létezik és működik az ENSZ, vagy az Európai Unió, szerintem ezek a tények önmagukban is olyan állásfoglalások, amelyekkel egy ország sem szegülhet nyíltan szembe. És hát, hogyha van valami előnye a globalizációnak, akkor ez biztosan az, hogyha gyakorlati megvalósítás még várat is,
igen,
magára.
A világ figyel a problémákra, és legalább a gondok esetén jelez. És végül egy diák személy szerint ön mit tud tenni a maga helyén? Például önnek van valami aktuális emberjogi kiállása, vállalása?
Hát igazából alapjogi tanulmányaim kezdete óta engem a gyermekjogok érdekelnek. Ennek az az oka, hogy nekik önálló jogérvényesítési képességük gyakorlatilag nincsen. Tehát ők a legkiszolgáltatottabbak. De szerintem bárki tud tenni az emberi jogokért. Tehát bevett napi gyakorlat nálunk is az, hogy a kisebbségeket diszkriminálják. Buszon, metrón, villamoson tényleg minden nap látni olyan helyzetet, amelyben igenis akad teendő. És nagyon fontos az is, hogy a társadalomnak milyen az attitűdje.
Bizony, söpörjünk tehát a magunk portája előtt is. Pásztor Emesét hallották, köszönjük Emese, mondják a banki reklámban. Engedjük ezt nekem. Viszontlátásra, talán éppen az államvizsgán.
Igen, remélem.
Kezdjük csak a mindenre.
Hát hallásra.
Szente tanár úr, van hozzáfűzni valóda a világnaphoz?
Hát először is örülök, amit mondott a kollégina, mi is ezt tanítjuk az egyetemen, hogy bízzanak az emberi jogokban, és ha tudnak, akkor tegyenek értük. Talán egy megjegyzésem lenne ehhez a témakörhez, bár ez más, mint a mai témánk. Azt hiszem, hogy nem szabadna engednünk a szabadság jogokból. Tehát én
bizony.
Gyakran hamis szembeállításnak tartom azt, hogy vagy biztonság, igen, vagy alapjogok, igen, vagy jólét, vagy alapjogok. Nem, azt gondolom, hogy bár a mi problémáink mondjuk a harmadik világbeli emberekhez képest, hát ha szabad így mondani, kedvező, de ez nem elég indok arra, hogy engedjünk az alapjogvédelemnek mondjuk egy már elért vagy kialakult szintjét.
Rendkívül fontos, amit mondasz, és itt tegyünk még rá annyit, hogy igaz, a terrorizmus borzasztó kihívás, és a terrorizmus oltárán esetleg valamennyit kell majd áldozni, de ez nem örök időre szól, ez nem abszolút feladás, és számoljon el a kapott jogokkal az, aki ezt gyakorolja, ne legyünk neki se kiszolgáltatva. Tehát ez a teszkenner és annyi minden más olyan túlzás, ami nem az emberi jogi gondolkodás alapján megy. Tehát, hogy mondjam, a közhatalom kaphat eszközöket, de nem adjuk oda emberi jogaikat szőröstő-bőröstő neki, és nem kaphat örök időre szóló korlátlan hatalmat, és amikor még nem a terrorizmusról, vagy bűnözésről van szó, akkor pedig hátrább az agarakkal.
Pontosan, teljesen egyetértek ezzel. Azt gondolom, hogy a kiinduló pontnak az kellene, hogy legyen, hogy a vélelem az alapjogok mellett szóljon, következőképpen nagyon erős indokok kellenek a jogkorlátozás.
Bizony. És már is a 21. század kihívásainál tartunk, most egyfajta másik kihívás jön. Mond, alkalmas szerinted a parlamentarizmus e század politikai jogi kihívásainak kezelésére? Tudunk parlamentáris keretek között versenyképesek lenni, a globalizációval szembenézni? Tud a modern parlamentarizmus modernizációnak is megfelelni? Van itt ellentmondás, vagy a kettő együtt megoldható, működtethető?
Szerintem összeegyeztethető, nagyon is, sőt én többet mondanék, azt gondolom, hogy csak így van szinte esélyünk erre. Az én véleményem az erről, hogy félreérti a parlamentarizmust az, aki ettől félti Magyarországot, hogy nem lesz képes megfelelni az európai integrációnak, vagy a globalizmus kihívásainak. Azt kell látni ezzel kapcsolatban, hogy a parlamentáris demokrácia az egyfajta kereteket ad, intézményi jogi kereteket ad, demokratikus ellenőrzés lehetőségét biztosítja, de az már a mi, vagy ha úgy tetszik, a magyarok felelőssége, hogy hogyan tölti, mivel tölti ki ezeket a kereteket.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Bizony, tehát mint mondják, hogy piatnyik itt csak kártyát adhat, aztán játszani már nem ő játszik, nekünk kell, és hogyha a parlamentáris keret Európában a jó, a szabad, a demokratikus politizálásra alkalmas, akkor nem létezik, hogy nálunk meg nem alkalmas arra. Tehát, hogy nem az ágyakat, a lányokat cserélik, ha baj van, de ez már egy kicsit túl frivol hasonlat volna, és akkor megint ezen a nyomon tovább. Kelet vagy nyugat? Vannak olyan politikai nyilatkozatok, hogy a világ hangsúlya áttevődik keletre, onnan kell tanulni, létezik keleti vagy nyugati modern modell a politika, a közügyek szempontjából, és létezik egy ilyen sajátos, kurucos magyar virtus vagy modell. Kell, hogy ilyen legyen, szerinted?
Hát ebben a tekintetben én azt hiszem, én eléggé konzervatív vagyok. Tehát én a bevált nyugatias parlamentarizmus, ha szabad így mondom, abszolút híve vagyok. Ilyen értelemben ilyen magyaros virtusokat én nem nagyon szoktam díjazni, mert nem szoktunk jól kijönni ezekből. Nekem az a véleményem, hogy a parlamentáris kormányzás Magyarországon bevált. Kétségtelen, hogy például a mostani kétharmados többség egyfajta kihívást, vagy egy tesztet, egy vizsgát jelent, igen, a kormányforma számára, vagy úgy is mondani, ennek a túlélése egy jelentős kihívást jelent, de ez egyáltalán nem indok arra, hogy elmozduljunk mondjuk egy kelet Európában inkább szokásos félelnöki, elnöki típusú rendszer, semmilyen indokát ennek.
Ázsia, Afrika, Amerika, miután te összehasonlító jogot is kutatsz és oktatsz, milyen modelleket, megoldásokat látsz, mi az, amire figyelnünk kell, tehát nemzetközi világméretű összehasonlításban az európai modell jó, vagy van mit tanulnunk innen, onnan, amonnan?
Hát nyilván...
Mit venni át máshonnan, Zoli, ide egyszerűsítve?
Azt nem mondhatom, hogy semmi. Én nem vagyok híve egyébként az abszolút mintakövetésnek egy az egyben. Tehát mi nem határozhatjuk el, hogy most azonnal német vagy brit típusú demokráciát alakíthatunk ki, mert csomó feltétel hiányzik. Például nem vagyunk szövetségi állam.
Igen.
Tehát ez a része. Ugyanakkor a magyar közjogtörténet ben egy alapvető probléma volt szerintem, hogy nagyon gyakran épp bizonyos magyar sajátosságokra hivatkoztak, amikor a politikai rendszer modernizációját el akarták kerülni.
Értem.
Én amellett vagyok, hogy ma is vannak a magyar parlamentarizmusnak bizonyos sajátosságai, de meg kellene őriznünk ami kialakult, és inkább azon kellene fáradni, vagy azon kellene dolgozni, hát talán eléggé sokat, hogy ez a kormányforma tökéletesedjen. De úgy látom, egyébként nincsen ezzel kapcsolatban erős kihívás, még az új alkotmány.
Igen, visszatérünk majd rá, mert borzasztó fontos, hogy és milyen tervek, elgondolások vannak, de nem kell fenekestől felforgatni az alkotmányos intézményrendszerünket. Jobban kell működtetni, finom hangolás kell, együttműködés kell. Mondta az alkotmánybíróság, hogy az alkotmányos szervek, intézmények jó hiszeműen együttműködni tartoznak.
Ezekben van. Bár ezt az elvet is egyébként a németektől vettük
át,
de ez speciálizál.
Német modellből vettük át a konstruktív bizalmatlanság indítványt a bonni alkotmányból. Mi a véleményed erről? Ez is, mintha most vitakérdés vagy botránykő volna. Mit gondolsz erről?
Hát ugye ez viszonylag ritka Európában. Néhány államban van, Belgiumban, Spanyolországban például különböző módjai. Most felmerült az, hogy esetleg ne legyen. Én hajlok erre, a rendszerváltás első időszakában talán valószínűleg inkább pozitív volt a szerepe.
Mert a stabilitáshoz kellett ez,
pontosan,
igen.
Pontosan. Egy stabil demokráciában, nem tudom, hogy a magyar ilyen-e, de mondjuk egy stabil demokráciában ott talán már nem kell attól félni, hogy felfordul a közjogi rendszer, hogyha mondjuk cikluson belül van egy kormányfő váltás. Tehát adott esetben ez útja lehet annak, hogy megújuljon az adott garnitúra, és a politikai rendszer alkalmazkodjon a körülményekhez. Anélkül, hogy mondjuk új választás kell, ami önmagában egy ilyen esetben a stabilitást talán még jobban zavarná.
Másik ilyen hívószó, demokratikus jogállamiság. Érték, alkotmányos alapérték ez, vagy feladható, vagy felvizezhető. Mit gondolsz a demokratikus jogállamiságról?
Hát ez alapérték, alapvető érték. Ez megint egy olyan dolog, ugyanazt tudom ismételni, amit az alapjogokról mondtam, hogy ha elértünk egy bizonyos szintet, én amellett vagyok, hogy ezt tovább kell fejleszteni, amennyire csak lehet, de visszalépni, az semmiképpen. Sem szabad. Főleg egy olyan országban, ahol azért a jogállamiság megsértésének hát igen gazdag hagyományai vannak.
És akkor tartalmaként jogbiztonság, kiszámíthatóság, normavilágosság. Mennyiben tény és igény ez mi nálunk most?
Hát ez el fog válni. Most ezzel kapcsolatban azért vannak...
Kritikus hónapok vannak itt és előttünk, ugye?
Igen, én ennél még radikálisabban is fogalmaznék. Most egy nagyon durva kísérlet történt, hogy bizonyos normáit ennek megváltoztassuk, vagy megváltoztassák. Azt gondolom, hogy ez nem jó irány. Hadd mondjak, ha már ebbe belementünk egyetlen dolgot, hogy tényleg nem akarok ilyen aktuál politikai dolgokkal foglalkozni, ez a visszamenőleges hatályi jogalkotással kapcsolatban.
Negatív ráadásul, ugye, mert nem, a pozitívval nincs bajunk, de...
Nem, persze.
Igen, amikor visszamegy a szankciót állapítom, amikor kötelezettsége, ez a negatív. Igen,
pontosan erről van szó. Egy megjegyzés kívánkozik ki belőlem, mert ez mindig nagyon bosszan, mikor azt hallom, hogy azért volt, vagy van erre szükség, tehát hogy ezt a tilalmat feloldják, mert ugye bizonyos morális megfontolás. Azért azt nagyon látni kell, hogy a visszamenőleges hatályú kötelezettséget megállapító jogalkotás tilalma az önmagában egy rendkívül erős morális megfontoláson nyugszik. Az önmagában egy morális elv, és nagyjából, vagy nagyon leegyszerűsítve a dolgot, az a lényeg, hogy senkitől nem lehet elvárni olyan kötelezettség teljesítését, vagy ahhoz jogkövetkezményt fűzni, amiről ő nem tudhatott.
Esélye nem volt, hogy tudjon. Igen, hiszen pontosan erről van szó. Hogyha egyszer azt mondjuk, hogy a törvény nem tudása nem mentesít, hozzuk őt olyan helyzetbe, hogy tudhassa, mert ha nem tudhatja, nincs erkölcsi jogi alapunk ő rajta elverni a port.
Igen, tehát csak azért akart ezt megjegyezni, nem arról van szó, hogy egy morális, egy fennkölt morális elverseny valami jogászi akadékoskodással, mert nagyon is komoly morális el van emögött a
különböző. Ismét tartunk egy szünetet, és utána jövünk vissza, folytatódik akkor majd a rakott Szente Zoltánnal.
Rakott. Régi hangok, új hangsúlyok, szó szót követ. A mikrofonnál
Kollát György. Folytatódik adásunk Szente Zoltánnal. Van a közbeszédben egy visszatérő kérdés. Vajon az Unió, az EU tönkreteszi a mi népszuverenitásunkat? Kell-e nekünk Európa? Kellünk-e mi Európának? Magyarország lesz a következő félében az Unió soros elnöke. Szóval népfelség elve és Unió. Mit gondolsz erről, Zoli?
Erről azt gondolom, hogy nem kellene nagyon félnünk nekünk az Európai Uniótól. Sőt, ami engem illeti, egy picit fordított alapállásban vagyok. Azt gondolom, hogy nem az a baj az Európai Unióval, például, hogy az együttműködést a tagállamok között politikai síkra is kiterjeszti. Tehát, hogy nem marad meg gazdasági államközösségnek, hanem inkább az, hogy nem eléggé határozottan képvisel bizonyos demokratikus értékeket. Most itt azért látni kell, vagy azt tudnám mondani azoknak, akik tartanak az unió befolyásától is, hogy sérti az ország szuverenitását, ezért az Európai Unió olyan alapelveken nyugszik, amelyeket ki kell kényszeríteni, és nem nagyon látom, hogy az Európai Unió időnként talán túlmegy ezen, mint például az arányosság vagy a szubszidiaritás elvei, amelyeknek az a lényege, hogy az Európai Unió keretei között, tehát közös ügy csak az, ami európai szinten oldható meg leginkább. Tehát az Európai Unió jelenlegi működési alapelvei egyszerűen nem jelentenek fenyegetést, azt belátom, hogy
mondjuk a nemzeti hatáskörű ügyek széles skáláján.
Pontosan, azt belátom, hogy mondjuk egy kormányzati politikus számára ez komoly kihívás, hogyha valamit Brüsszelben döntenek el, és nem ő dönthet erről, de mondom, az EU struktúrája úgy épül föl, hogy én nem látok ebben komoly.
Így van. Másfelől pedig az Unió alapjogi chartája imponáló mű, amiből a magyar alkotmányozásnál is rengeteg hasznosítható új gondolat lenne meríthető. Szerintem mindjárt alkotmányozunk. Itt tehát az a kulcsmondat, hogy az EU, az Unió, demokratikus értékközösség is jó, tehát nekünk ezokból oda tartozni.
Úgy van, ugye Németország, hadd mondjam a két Maastricht ítéletet, Maastricht szerződése, ugye a Német Alkotmánybíróság, amelyik nagyon erős alkotmánybíróság Európában, azt a mércét állította föl, hogy mindaddig mi, és ebből szerintem tanulhatunk, csak kérdezte, hogy mit vehetünk le másoktól, hogy mindaddig elfogadható az Európai Unió, a közösségi jog, amíg nem megy a német nemzeti alapjogvédelem szintje alá. És ez szerintem egy teljesen
óriási dolog. Igen, igen, nagyszerű. Zoli, alkotmányozunk egy kicsit már a magunk szintjén és a magunk felfogása szerint. Tapasztalatait, kutatásait szempontjából, hogy látod, kell-e új alkotmány? És ha kell, mitől új az alkotmány?
Én régóta új alkotmány hívő voltam, ha szabad így mondani. Én egy ilyen technikai modernizálást tudtam volna elképzelni, kisebb intézményi változásokkal. Most azt mondom, hogy most nincs itt az ideje. Úgy szokták feltenni a kérdést, hogy van-e alkotmányozás kényszer, és legtöbb alkotmányjogász azt mondja, hogy nincsen. Én megint ennél egy kicsit többet mondanék. Én azt mondanám, hogy kifejezetten nem alkalmasak a körülmények az alkotmányozás, és hadd mondjam el, hogy miért. Én úgy látom, vagy legalábbis az én összehasonlító alkotmányi kutatásaimnak az egyik nagyon határozott eredménye az, hogy Európában igazán sikeres alkotmányok ott és akkor születtek, akkor az alkotmány alapelveiről, legfontosabb intézményeiről lehetőleg minél szélesebb körű konszenzus jött létre. Hogyha az alkotmányozás azt jelenti, hogy az egyik oldal, és most teljesen mindegy, hogy melyik oldalnak van,
így van,
ilyen alkotmányozó többsége, ha csak az egyik oldal kedvenc alkotmánya lesz, akkor az nem lesz, annak nem lesz legitimációja hosszabb távon, nem lesz tekintély.
Kétharmadot át lehet vinni, de hosszú távon azt nem lehet. Bizony, bizony, itt azt írtam fel magamnak, hogy üres kézzel, heves nemzeti lelkülettel, teli szájjal dolgoztak itt alis főbizottságok, közeli személy, fel nem tett kérdéseket megválaszolása. Lehet új alkotmányt csinálni, hogy önök kérték, hogy mindenkinek lehet ötlete hozzá. Ennél a munka valószínűleg komolyabb kellene, hogy legyen.
Igen, én nem mondom azt, hogy az egyen, mint az 1999-ben elfogadott új svájci alkotmánynál, ami 30 évig készítették, hanem mondjuk egy finn alkotmányzás modell, egy másik. Ez néhány éves és nagyon komoly szakértői előkészítés után született. Ez a jelenlegi forma talán nem
tudsz. Nem megspórolható az alapos munka. Zoli, egy kamara vagy két kamara? Te erről kitűnő előadást tartottál a Felsőházban. Mi az előadásod summázata? Kell nekünk két kamara?
Nem kell, sőt veszélyes. Bizonyos formái veszélyesek.
Mik a kulcsmondataid?
Az, hogy eleve négy vagy ötféle második kamara típus, vagy kétkamarás típus valami Európában jelenleg működik, a többség kiesik. Nem vagyunk szövetségi állam, stb. Elvileg szóba kerülhetne egy népképviseleti második kamara, az meg mondhatnám minek, az megkettőzné a parlamentet, ennek így nincs. Ugye, ami itt a legnagyobb kihívás, ez a bizonyos korporatív típusú kétkamarás rendszer, mert ez volt
aki
az alkotmány.
Aki nem pártalapon, az menjen mind oda be, egyháztól szakszereten át önkormányzatig bárki.
Igen, ezzel nem az a baj, hogy Európában ilyen két helyen működik, valójában egy helyen, Szlovéniában nagyon gyenge jogkörökkel. Két leküzdhetetlen akadályt látok én, illetve problémát. Az egyik az, ugye, hogy a jelenlegi területi alapú és személyelvű általános képviseleti rendben elvileg legalábbis mindenféle képviselet, mindenféle érdekképviseletet nyer. A korporatív képviselet ugye azt jelenti, hogy bizonyos társadalmi érdekeket kiemelünk a többi közé, igen, és azt gondolom, hogy nem lehet bizonyítani, nem tudjuk igazolni, hogy melyek a legfontosabb társadalmi érdekek, hogy például az egyházi érdekek, vagy a etnikai kisebbségi érdeke. Vagy úgy van.
Ez önmagában nem olyan rendszerképző elv, amire már érdemes ezt megcsinálni.
Pontosan.
Így van.
Mindenkit, minden állampolgárt és minden szervezetet, vagy magyarunk az állampolgároknál, a törvények nem kisebbségi mi voltukban érintik. Ugye nem azért, mert nagy családosak, vagy vallásosak, vagy ateisták, stb., hanem mert magyar állampolgárok. A másik csak, bocsánat, egy mondattal, hogy nagyon nehéz, szinte megoldhatatlan kiválasztani.
Hogy áll majd össze?
Igen, és hogy ki képviselje. Igen. Talán a történeti egyházak tudják az összes vallás, vagy felekezet. Igen, ez szinte megoldhatatlan.
Te az önkormányzati rendszert is kutattad, sokat írtál róla. Mit látsz az önkormányzati rendszer főbajának egy-két mondatban, és merre vinnéd tovább?
Hát az önkormányzati rendszernek a legnagyobb problémája, mi úgy hívjuk, hogy fragmentált, szétaprózott. Igen. Ez egy igazából a magyar demokrácia egyik szent tehene szerintem. Egy nagy demokratikus vívmány volt, hogy minden településnek saját önkormányzata legyen. Mára szerintem elég világosan látható, hogy nagyon nagyfokú demokratikus deficitet hordoz. Tehát én nagyon sok kis önkormányzatnál járok, nem, szó sincs helyi demokráciáról.
És nem csak anyagi problémák vannak, nem több mint ezer nem képesek hátrányos helyzetű önhik is, hanem a gondok politikai, jogi természetűek is nem csak pénzügyiek.
Igen, ami pedig mondjuk a középszintet illeti, ott volt ez a régiójárás, én nem, ezt nem dönteném el az alkotmány szintjén. Valószínűleg a két szintű önkormányzati rendszert venném be, de nem próbálnám megkötni a következő. Én nem évekre akarnék alkotmányozni, igen, hanem évtizedekre.
Igen. Kérem szépen, a téma nem merült ki, de az adás idő már majdnem. Bizakodjunk, hogy a ködoszlatás azért némiképpen közöleg sikerült. Néha a humor is eligazít. Kaptam egy ilyen jó bemondást, az úgy hangzik, hogy a honi választópolgár kedvenc itala a Hungarikum pálinka, jobb oldalon, bal oldalon a maláta viszki, amit a honi választópolgár választott képviselő útján fogyaszt. Úgyhogy proszit. A hallgató agytorna feladványa következik, természetesen most a parlamentre, a dolgozó nép okos gyülekezetére kiegyezett témából. Három kérdés a hallgatónak. Első, kit vagy mit illettek annó a Habarék titulussal a nagypolitika világában, Habarék? Második kérdés, honnan származik ez az idézet? idézem, a magántulajdon és a magánkezdeményezés a köz érdekeit nem sértheti. Visszhangos mondat, ma is beszélnek erről, de talán ez régebbi kijelentés. Harmadik feladvány, melyik alkotmányos alapintézménynek nincsen a tisztségviselés, tehát az államfőt nem számítva, máig sem sarkalatosnak minősíthető önálló törvény. Tehát van olyan alkotmányos alapintézmény, amelynek önálló sarkalatos törvénye nincs. Vajon melyik ez? Tanár úr, tudná a válaszot, hogy nem engedem meg neki. A válasz a hallgatót illeti. Megköszönöm azonban, hogy itt voltál dr. Szente Zoltán. Együtt köszönjük meg a hallgató figyelmét és a rádiotechnikai stábjának, Árva Brigittának és Józsa Péternek a segítő közreműködést. Kellemes hétvégét kíván. Egyben holnap minden Juditot névnapján szeretettel köszönt Kollár György. A viszonthallásra 3 hét múlva, december 30-án bizarr évzáró összegezés jön Megyesi Gusztávval és Váncsa Istvánnal. A viszonthallásra!